testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi az örökkévaló Isten a mi szíveinket. A mai vasárnap délelőttön ezen a helyen, ahová feljöttünk nagy nevének dicsőségére és igéjének hallgatására. Azzal az igével, amit írva találunk a Királyok második könyve, 4. részének az első 7 verseiben. Istennek szent igéjét a Királyok második könyve 4. részének az első 7 verseiből olvasom. Kérlek titeket, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És kiállta egy asszony a proféták fiainak feleségei közül Elizeushoz, és mondta: a te szolgádat én férjem meghalt. Te tudod, hogy a te szolgád félte az Úr. Eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy néki szolgái legyenek. Mondta néki Elizeus: mit cselekedjen veled? Mondd meg nékem, mi van a te házadban? Mondta az: a te szolgáló leányad házában nincs egyéb, csak egy korsó olaj. Akkor mondta: menj el, kérj ott kint minden te szomszédodtól üres edényeket, de ne kevesed. És menj be és zárkozzál be magad a te fiaiddal is, tölts az olajból mindegyik edénybe, és a tele edényt állítsd félre. És elment ő tőle, és bezárkózott az ő fiaival, azok hordták néki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. És mikor megtöltötte az edényeket, mondta az ő fiának: hozz ide még egy edényt. Felele az: nincs több edény. És akkor megállott az olaj. És elment és elmondta ezt az Isten emberének, azt pedig mondta: menj el, add el az olajat, és fizess ki hitelezőiket, te pedig és a te fiaid éljetek a maradékából. Kedves testvéreim, sokszor halljuk azt, hogy Isten gondviselő Isten. De a nagy kérdés, hogy hogyan? Hogyan visel gondot róluk? Gyermekeiről, különösen akkor, amikor azt halljuk, éppen egy ilyen igével találkozunk a Szentírásban, hogy azok tétetnek különösen próbára, jutnak anyagi határhelyzetekbe, akik az életüket rátették az ő szolgálatára. Vajon megélhet az ember a lélek szolgálatából is? És azt tanítja nekünk az Isten, az Isten kijelentése, ez az ige, amit ma hallottunk, hogy aki az Isten kezéből veszi az életet és az életének a lehetőségeit, az soha nem hagyja el, hanem mindig gondoskodik róla. Ha most lelkészi körben lennék, akkor természetesen arról beszélnék, hogy bizony lelki szolgálatban is jutnak ilyen határhelyzetbe. Elmondom nektek, testvéreim, hogy vannak falvakon szolgáló lelkész kollégák, akiknek havonta egyetemet végzett embereknek nehéz felvenni a minimálbért. És ilyen helyzetbe kell hirdetni örömhírt, evangéliumot el kell menni lelki gondozni, és esetleg gyermekeket iskolába jár. Vajon hogyan gondoskodik Isten az ő gyermekeiről? Mert Isten gondoskodik, halljuk az igéből, és ennek tudatában szeretnék a mai ige alapján 3 üzenetet megfogalmazni a klasszikus prédikációs felépítés szerint. Mindenek előtt azt, testvéreim, hogy hallunk az igéből, hogy bárki, még a hívő ember is juthat az életnek olyan határhelyzeteiben, amikor anyagi szükségei vannak. Mondhatnám tárójelben, a hívő élet sem biztosíték a szegénység ellen. Vagy a próbatételek ellen. A második, ami benne van ebben az igében, az, hogy ezt a szükséget, azt a szükséghelyzetet, amiben benne van az ember, vajon hogyan próbáljuk megoldani, kihez megyünk el? Bátrak vagyunk-e elvinni a közvetítőhöz, a közben járóhoz, ahogy ez az asszony elvitte ezt a problémát Elizeus prófétához. És a harmadik, ami kérdés és válaszra vár, hogy az ember mennyire veszi komolyan az Isten által felkínált lehetőséget, mennyit tud elfogadni belőle. Az első, amit hallottunk tehát az, hogy az Istenben élő ember is juthat az anyagi nyomorúságnak a határhelyzetébe. Hadd ismételjem meg, a hívő élet az nem biztosíték a nyomorúság és a szegénység ellen. Ha így lenne testvéreim, elmondom nektek, hogy nagyon sok kis és nagy vállalkozó és bankár beülne hétről hétre a templomba, hogyha maga a hívő lét az biztosíték lenne, hogy hát itt nincs szegénység, összeomlás és nyomorúság. De nem. Az anyagi romlás az hívőket és nem hívőket egyaránt elérhet. Bárki eljuthat az anyagi csődnek a szélére. Ahogy halljuk ebben a történetben, hogy a próféta fiak közül egy, akiről tudunk, akiről beszél a Szentírás itten, de ki tudja hányan voltak még, akik eljutottak ide. Ahhoz, hogy megértsük testvéreim, ezt az élethelyzetet tudni kell, hogy ugye Illés próféta után vagyunk, valamikor Krisztus előtt a 8. század fordulóján, és két csoportja volt a prófétáknak ebben az időben, az egyik, azok, akik bent voltak a királyi udvarban, ezeket úgy nevezték, hogy az udvari próféták, és az udvari proféciával két dolog járt együtt, az egyik a viszonylagos anyagi biztonság, ugye, aki a hatalom közelében van, azért morsák mindig jutnak neki, viszont ezzel fel kellett adni a prófétai kritikát, különben ki az a, vagy melyik az a király, melyik az a hatalom, amelyik szívesen juttat az ő kritizálóinak. Akkor sem volt így, ma sincsen. A másik pedig, akikről beszél a Szentírás, illetve egy ilyen prófétáról és az ő családjáról van szó, akik a nép között éltek, akár nevezhetnénk őket mezei prófétáknak is, akiknek nem jutott a királyi morzsákból, viszont megmaradt a szabadságuk. Megmaradt az, hogy szabadon, Istenre hagyatkozva szólhattak nyíltan társadalmi, vallási és más kérdések. És ez a függetlenség, testvéreim, ez a lelki, ez a szellemi függetlenség bizony nagyon sokszor anyagi megpróbáltatással járt együtt. Ma, aki megpróbál független maradni, testvéreim, ugyancsak így van, hiszen a hatalomnak, vagy éppen a fennálló hatalmi rendszernek az egyensúlyában mindenki, vagy legalábbis a legtöbben megpróbálnak akár az egyik oldalhoz, akár a másik oldalhoz dördölözni, abban a reményben, hogy a hatalom közelében majd valami lehull az asztal morzsáiból. De megmaradni függetlennek a lélek szabadságában, az lehet, testvéreim, hogy anyagi megpróbáltatást jelent, mint ahogy akkor is ezt jelentett. A bólogatni nem kényszerülő embereknek lehet, hogy a mindennapjaik nehezebbek, mint ennek a próféta családnak. És ki tudja, hogy még hány ilyen volt Izraelben. Mert ez a család ilyen, és aztán ugye egy kettős nyomorúság szakad rá erre a családra, azt is mutatnám, hogy az elsőből következik a második, meghal a férfi, a család. És az asszony gyermekeivel együtt még húzza valameddig, úgy tudja húzni, hogy aprócska kölcsönöket vesz fel, aztán egyszer eljön a kölcsön visszafizetésének az ideje, és jön a behajtó, és mikor nincs mivel fizetni, akkor a korabeli jogban lehetséges volt az, hogy a gyermekeket úgymond odaadták szolgálatra, szinte rabszolgalétre, meddig leszolgálták, mert ledolgozták a tartozás árát. És ebben a nehéz helyzetben ez egy megszokott rend volt, de ez az asszony nagyon ragaszkodik a gyermekeihez. És mikor eljön ez a link, akkor kétségbe esettem, próbál valamilyen megoldást találni, valami kitörési pontot keresni. Ebből a nyomorúságból, ahol a testet és a lelket a szolgaságra kellene adni. Testvéreim, döbbenetes, egy modern kor, egy modern család áll előttük. Ott, ahol ketten dolgoznak, és ahol mind a két fizetésre szükség van ahhoz, hogy egyáltalán létezni tudjuk. És ezek közül, ha valamelyik kiesik, itt, ahogy kiesik az édesapa, a próféta, abban a pillanatban a család nehézségbe jut. Hány ilyen család van ebben az országban, testvéreim? Ahol ha valamelyik fizetés kiesik, abban a pillanatban a család eljut az anyagi lehetetlenülés szélére. Ezt hozta a modern kor, én most ebben nem akarok belemenni, hogy az emancipáció vagy a modernizáció mit hozott, hogy az egy munkás családmodelltől most már ugye eljutottunk a két dolgozós családmodellig is, gyakorlatilag ugyanúgy élünk, de az ige nem erről szól, érdemes elgondolkodni, sajnos ebben élünk, ebben kell élnünk. De döbbenetesen jön elénk az igének ez az igazság. Mert nagyon sok család van közöttünk ma is, ebben az országban, testvéreim, hogy beosztva hónapról hónapra lehet élni, de ha egy munkahely elvesztése nyomán egyiknek kiesik a fizetése abban a pillanatban, eljön az a nehézség, amikor meg kell gondolni, hogy hogyan fizeti az ember a fűtésszámlákat, a boltban milyen árut vesz le a poltról, és oly sok minden. Lehet, hogy a jelenlévők között is voltak, vagy éppen vannak most ilyen családi helyzetben, de biztos, hogy az ismeretségi körünkben vannak ilyen emberek. És még apró hitelekkel valameddig át lehet vészelni ezt, aztán aki belemegy, belekerül ebbe a mókuskerékbe, abba, hogy a hitelezés megoldást jelent az ember életében, rá kell döbbennie arra, hogy egyszer eljön a behajtásnak az ideje, és akkor sokkal nagyobbat és többet kell fizetni. De testvéreim, jogos a kérdés, hogy mi van, hogyha ez hívő emberekkel történik meg, olyanokkal, akik az életüket odaszánták. És most nem lelkészetre gondolok csupán, akikről említést tettem, testvéreim, hanem rólatok, hívekről, akik kint éltek a mindennapokban, akik hisznek, és olyanok, akik hisznek szerte ebben az országban, akik belekapaszkodnak, és akiket igazából nem is az anyagi, hogy mondjam, gazdagodás, a part nélküli gazdagodás érdekel, hanem maga a mindennapi lét, a tisztességes létnek a fenntartása, az élés. És mi van, ha eljut a család egy ilyen helyzetbe? Hol van az Isten? Hol hagyja és miért hagyja el a gyermekeit? Miért hagy azokban a kétségekben, hogy látjuk azt, hogy a gonoszoknak jól megy, és nekünk, akik hiszünk, naponként szembe kell nézni ezekkel a próbatételekkel. Ez az Istenért és az Istennel való életnek a jutalma. Egyik lelkész kollégám nagyon régenbi kezdő lelkész koromban nagyon frappánsan fogalmazta meg ezt a helyzetet, azt mondta, hogy lélek, lélek, de mivel lélek? Ha azt hiszük, testvéreim, hogy Isten gondviselő Isten, és ezt hiszük, akkor biztosabb, bizonyosabb kell legyünk abban, hogy Istennek gondja van. Mindenre. Gondja van a lelki dolgainkra, gondja van a szellemi dolgainkra, és gondja van az anyagi szükségeinkre is. Ha elhisszük és komolyan veszük azt, hogy Isten gondviselő Isten, ez testvéreim, határozottan azt is mondhatnám, hogy ilyen nyakas kálvinizmussal. Ezt hinnünk kell, ezt tudnunk kell, ezt hordoznunk kell akkor is, hogyha, és tudatosítani magunkban akkor is, hogyha néha a dolgok látszólag ennek ellentmondanak. Természetesen, hogy ez a tudat, hogy Istennek gondja van az övéire, nem puhányíthatja el az ember, és felteszi a két kezét, és azt mondja, Uram, old meg az én kérdéseimet, mert én tehetetlen vagyok. Nem? Hanem mit hallunk? Azt halljuk, hogy ez az asszony is megkeresi a kitörési pontot. Elmegy. Ahhoz a valakihez, Elizeus prófétához, akiben bizalma van. Elkezd cselekedni. Testvéreim, Isten nem most sűrű galambot az ő gyermekei számára sem. Hanem tenni kell. Cselekedni kell. A hit nem zárja ki a cselekvést, a cselekvő hitet. A kitörési pontoknak a keresését, mert Isten azt áldja meg, annak az embernek a munkáját és életét, aki maga is elindul, hogy megkeresse az Isten akaratát, nem a saját feje után, hanem megkeresni, hol kínálja Isten a kitörési pontokat, az anyagiakban is, az életünkben. És bátor kérni a közben járónak a segítségét. Hát így nem Elizeus próféta a közben járunk, hanem sokkal nagyobb, a megváltó Jézus Krisztus, akiről tudjuk, hogy közben jár most is könyörgésével, imádságával, szüntelenül a mennyei Atya előtt. Értünk. Értünk imádkozik a megváltó Krisztus a mennyei trónus előtt. Hogy a mennyei Atya nekünk a legjobbat adja az adott élethelyzetünkben. Olyan gyönyörű, amit a zsidókhoz írott levélben olvasunk, azt mondja, hogy minden kéréseteket bizalommal vigyétek a Krisztus királyi székéhez. Minden kéréseteket. Lelkieket és anyagiakat, testvéreim, az a veszély fenyegeti nagyon sokszor a hívő embereket is, hogy mi a lelki dolgainkat visszük csak az Istenen. Holott Isten az egész életünknek az Isten. Az anyagiaknak is. Mindennek az Ura. Emlékszem, még lelkészi szolgálatom egy korábbi szakaszában, nem itt Szombathelyen, én is voltam testvéreim, vagy a mi családunk is volt olyan helyzetben, emlékszem, el kellett mennem a következő héten egy hétre az ország másik felébe, és én kedden nem tudtam még, hogy a következő hétfőn miből fogom megvenni a buszjegyet, és miből lesz meg az ott heti tartózkodás, és hétfőn reggelre ott volt a pénz. És azért maradt meg ilyen mélyen ez az emlék, mert én attól kezdve, hogy úgy mondjam, soha nem számoltam. Nem akartam számolni, hogy hogyan lesz meg, mert Isten tudta, hogy meg fogja adni. És arra döbbentem rá évekkel később, hogy amikor nem számoltam, akkor Isten sokkal többet adott annál. Mint amikor elkezdtük kiosztani, hogy mikor, mi és hogyan lesz meg. Ez a hitnek a bizalma. Isten megadja. Azt, amikor szükséged van abban a pillanatban, nem egy váratlan gazdagságot, nem az ötös lottó nyeremény. Bár az meg valakinek. Már aki vesz elé. De nem azt adja meg. Isten azt adja meg, amire szükségünk van az adott pillanatban, sőt, annál többet. Ami kell. És mi kell? Ez az asszony egy olyan határhelyzetben van. Neki azt kell, hogy a gyermekei tudja a szabadságra visszahozni, a saját létét tudja megváltani. És tudjon élni az adott körülmények között egy emberhez méltó életet. A szabadságot adja vissza. Hogy ne kelljen guncsorogni sem itt, sem ott, ne legyen kiszolgáltatott a hit. És Isten megadja, és még egy történet jut eszembe testvéreim, azt mondjam el gyorsan, ez már itt a itteni szolgálatom alatt történt, egyszer vettek egy segédszállítmányt, és a gyülekezetünk is oldalról bekapcsolódott több helyre a dévai árva gyerekeknek, illetve hát azokhoz a szeretett házakhoz, akiket ez az alapítvány működtet, amiről mindenki tud valamit, és hát ilyen oldaljárattal bementek az én szülőfalumba, és valahogy kapcsolatba kerültek, és látták, hogy bizony egy-egy ilyen alapítvány által nem támogatott kis elzárt faluban mekkora nyomorúság van például egy iskolában. És bementek oda valamit vinni, én voltam az összekötő kapocs, és egyszer hívnak, hogy elakadtunk a két falu között, mert ott van egy nagy domb, ahol fel kellett volna menni, ilyen téli jeges idő, és mit tudjanak csinálni, ott áll az autó szállítmánnyal, meg minden mással. Hát én minden Szombathelyről kellett volna megoldanom ezt a közel 1000 kilométerre lévő helyzetet, ők meg ott voltak körülbelül 2 kilométerre a falutól, és egyszer csak jött az SMS, hogy köszönöm, megoldódott. És akkor visszajöttek, elmesélték, hogy ott abban a helyzetben, nem tudom hányan voltak a teherautóval, ugye egy kicsit megszokott gondolkodás, hogy hát hó van az úton, mit lehet csinálni, megcsúszik az autó, félreállunk és várjuk, hogy hát ha jönne valami jó lélek, aki megment el minket. Miközben ott álltak, jött 3 székely legény szembe velük, és hát nézték, hogy mi van, látták, hogy az autó félrecsúszva, és azok mondták nevetve, ha, hát az nálunk mindennapos dolog, semmi baj, lehajoltak és
ilyen kupacba ki vannak rakva minden emelkedőn, ott már augusztus-szeptemberben kiszokták rakni a homokot, felrúgdosták a bakancsokkal, bedobálták a kerekek alá, és az autó kiment. Isten abban a pillanatban küldi, azért mondtam el ezt az esetet, a segítséget ott, amire szüksége van az embernek. És bármi testi, lelki szükség van, Isten ott abban a helyzetben oldja meg az embernek a kérdését. Testvéreim, nekünk hinnünk kell erősen, hogy az Isten gondviselő szeretete nem csak a lelkeinket ölelgeti át és simogatja meg, hanem az anyagi helyzetben is, és mindenfajta szorultságunkban ott van mellettünk. Mert amikor szüksége van az embernek, akkor ad Isten. És miből? Ez az utolsó nagy kérdés, hogy miből is meg? És azt halljuk, hogy Elizeus megkérdezte, hogy mit van neked? Hát van még egy korsó olaja. És aztán több sem. Menj el, kérj üresedényeket szomszédaitól, barátaitól, minél többet kérjél. És menj a gyermekeiddel, zárd be az ajtót, és öntögessed az üresedénybe az olajokat. Miből van Isten? Abból, ami már van neked. Azt áldja meg. Azt sokszorosítja meg. Az utolsó még meglévő megszaporítja, megáldja, meggyarapítja. Ez a hit próbálja, testvérek, hogy ami a rendelkezésünkre áll, ami még van, utolsó tartalék. Egy hasonló történet van ott Üléssel, a Királyok első könyve írja le, amikor Sareptában van az özvegy asszonynál, és szintén ez a helyzet van, csak ott a liszttel talán ismerik sokan a történetet, és azt mondja, hogy még valami lisztünk, a sütünk egyszer utoljára megesszük a gyermekeinkkel, és meg fogunk halni, és akkor Illés hasonlóan egy ilyen csodát tesz. Az ember önértékelését adja vissza, ez a csodálatos isteni mozzanat. Az gyarapítja meg, ami neked van, amit te nem becsültél már semmire az életedre, vagy úgy gondoltad, ez az utolsó lehetőség. Kérj! Menj el és kérj! Kérj sok üres edényt! És meglátod, hogy mit tud tenni Isten. Mert van olyan az életedben, amivel meg tud gazdagítani, amit te már nem becsülsz sokra. És mégis ezt szaporítja, ez gyarapítja. Olaj, liszt. Emlékszünk Jézusnak a csodatételére. 5 kenyér és 2 hal. És ebből lakadt jól sokakat. Ami van, azt tudja Isten megsokszorosítani. Amit van, vedd elő, indulj el és cselekedj vele az Isten akarata szerint. És ne félj elmenni másoktól üres edényeket kérni, mert a tiédből fogja megtölteni a te gazdagságodra. Salamon király, emlékeztek, mit kért az Istentől? Mikor azt mondta Isten, kérjél bármit tőlem, gazdagságot, bármilyen nagy dolgot. Azt mondja, Uram, egy dolgot kérek, bölcs szívet, hogy tudjam kormányozni ezt a te népedet. Azt mondja Jézus, hogy boldogok a lelki szegény, akiknek üres a lelkük ahhoz, hogy ő megtölthesse az ő drága ajándékával. Kérj! Bátran kérj! Üres dolgokat mert megtölti neked az Isten az ő kegyelmével és szeretetével, abból az ajándékból, ami benne van, ami benne lappang az életedben. És nagyon érdekes az, hogy mennyi kérjél minél többet. És aztán, ahogy töltögetik, töltögetik, egyszer adja a fia, és hát eljutnak az utolsóig, és nincsen több. Nincsen, és akkor megáll az olaj. És ezért mondtam testvérem, hogy mit próbálja, mennyit merünk, ha ott még lett volna üresedni, még mindig folyt volna az olaj. De annyi volt hite bizonyossága kérni. Ha sokat merünk kérni az Istentől, sokat ad. Az a baj, testvéreim, és mindenki nézzen a saját életből, mi az, ami Istentől vár. És mi az, ami a világból és onnan szeretne megoldani. Aki az Istenből kér sok és nagy megoldást, azt minden fogja kapni. Aki pedig nem tőle várja, az annyi kap, amennyit kér. Nagy dolgokat, sokat merjetek kérni imádságotokban Istentől, és nagy dolgokat fogtok kapni. Aki csak kicsit mer, vagy semmit nem mer, kételkedve, az nem. Mert Isten annyit ad, amennyire bizalmad van benne. És a teljes bizalmad van, megtölti teljesen az életedet, az életünket, mindannyiunk életét, és kihoz a létnek a határhelyzeteiből. Mit mond? Menj, add el az olajat, fizesd ki az adósságodat, és többiből pedig égél tisztességesen gyermekeiddel együtt. És ez az Istennek üzenete ma is a mi számunkra. Kérjetek, nagy dolgokat kérjetek az Istentől, ezekben az időkben meg fogja adni, és kihoz a létnek a határhelyzeteiből. Bátran kijelentem, lelki szükségből és anyagi szükségből. Lehet, hogy nem úgy, ahogy gondoljuk, valami másként, de megteszi. Mert ha mindent tőle kérünk, mindent tőle kapunk, és megtölti az életünket, és még régi adósságainkat is tudjuk törleszteni. És másoknak is tudunk adni belőle. Én kívánom a testvéreknek, hogy ez a bizalom, ez az erős hit, ez legyen jelen, és ez töltse be az életet, és legyünk bátrak nagy dolgokat kérni Istentől. Mert akkor nagy dolgokat fogunk kapni tőle. Amen. kettőszázhatvankilencedik dicséretünk első versével feleljünk rá a hallott igére. Istenünk, mennyei atyánk, imádkozunk, minden anyagi helyzet miatt romlásba jutott családért, ha egyebet nem tudunk tenni, legalább enged imádkozni, hogy ők maguk is keressék életük megoldását, nem azzal, hogy várják, hogy valaki majd megoldja helyettük a problémát, hanem cselekvő szeretettel és hittel. Mert aki bátor kérni, az kap, és az örgetőnek megnyitatik. És aki keres, az talál. Sokszor nem tudjuk, hogy mit, miként és hogyan lehetne. De az egy bizonyosságunk megmarad, mint ennek az asszonynak, hogy elmehetünk az egyedüli közbenjáróhoz, Jézus Krisztushoz. Aki nem fordul el tőlünk, ahogy Elizeus sem fordult el. Ettől a szegény asszonytól látta az ő nyomorúságát, mint ahogy a megváltó sem fordult el senkitől, aki bizalommal fordult hozzá, sőt, megdicsérte. Ilyen hitet nem láttam Izraelben, mondja a pogány századosra. Köszönjük, hogyha elébb vihetünk olyan dolgokat, amelyeket te megoldasz nekünk. Istenünk, arra kérünk, hogy szenteld meg számunkra a te jelenlétedet. Nem csak itt az Isten tisztelete, hanem a hétköznapokban is. Hogy soha ne az anyagi jólét vagy rosszlét határozza meg a hozzád való viszonyunkat. Ne próbáljunk sikerkeresztjének lenni. De ha mégis vannak sikereink, áldások a munkánkban, azokért tudjunk hálát adni. Rádonézni, és ebből az áldásból másoknak is juttatni, és a te dicsőségedre visszajuttatni. Így kérünk neki, Mirejánk, szentelj meg minket, mindennapi életünket, a te fiad által, akinek nevében most elétesszük mindazt, amit szívünkben hoztunk, fogadd el, hallgass meg. Amen.